Letette a kagylót. Valaki, nem is messzire tőle, ugyancsak letette. 63. Bob sosem gondolta volna, hogy ilyen nehezen telik el egyetlen órácska. Fél óra még csak elmúlt valahogy, ettől kezdve aztán sántikálni kezdett az idő. A másodperc mutató is alig mocorgott a fali órán, a perc mutató pedig meg sem moccant. Mintha azok a legyek fogták volna vissza, amelyek ott hagyták névjegyüket a számlapon. Egyszer azért mindennek vége lesz, így az óramutatóik is lecammogták a kijelölt távolságot. A hang immár jóval barátságosabb volt, mint korábban. Ön az, Emer, Mckinley. Bocsássa meg a bizalmatlanságomat, de mostanában számtalan atrocitásnak van kitéve az ember. A minap is, de ez nem fontos. Volt szerencsém meggyőződni róla, hogy ön törekvő és tehetséges fiatalember. Igazán, pirult el Bob, hogy sikerült éppen az egyik ellenségemmel összefutnia. A professzora csupa jót mondott magáról. Biztos benyakalt a fiskijéből. Akár így, akár úgy, arra kért, hogy segítsek magán, ha tudok. Fogalma sincs ugyan róla, hogy ön mit akar tőlem, de azt mondja, ön érti a dolgát. Nos, Emer, Mckinley, mit tehetek magáért? Bob megnyalta a szája szélét. Kérhetnék egy személyes találkozót öntől? A hang hallgatott egy kicsit, majd ismét megszólalt. Nem tudnánk elintézni telefonon? Sajnos, nem áll a céllábakon az egészségem. Az az igazság, hogy egy indiánt keresek. Albertában sok ezer indián él, és ha még Brit Columbiát is hozzászámítjuk. Daisy azt mondta nekem, hogy ön őriz bizonyos iratokat, amelyek Hill. Tudok róla, csak abban téved, hogy én őrzöm őket. Nem őrzi azokat senki. Ezt hogy érti? A másik, mintha meg sem hallotta volna a kérdést. Mi a helyzet az indiánjával? Meg akarja találni a családja. Miért? Elveszett. Egy építkezésen látták utoljára. Hát az bizony megesik. Előfordulhat, Emer, Mckinley, hogy a maga indiánja betonba öntve alussza örök álmát egy felhőkarcoló talapzatában. Akkoriban sok furcsa dolog történt, nem, mintha manapság más lenne a helyzet. A neveglen Morrison. Felőlem akármi is lehet, nem ismertem közülük egyetlen egyet sem. Nem? Ámult el Bob. Nem bizony, Emer, Mckinley. Én ugyanis nem jártam közéjük, lévén, hogy akkor még gyerek voltam. Egyetlen iratot sem olvastam el abból a tengerből, amit annak idején a nyakamba ömlesztettek. Nekem csak az volt a dolgom, hogy őrizzem őket. Ezért kaptam a fizetésemet. Az azonban nem tartozott a kötelességeim közé, hogy beléjük is olvassak. Értem, Emer, Rott. Jó állás volt, nem azért mondom. Már akkoriban is sokat fájt a lábam, szerencsére nem kellett elkoptatnom őket. Csak ültem a fenekemen, és őriztem azt a sok-sok szemetet, ami nem érdekelt senkit. Ki a francot izgatják manapság a felhőkarcolók építésének ügyes bajos dolgai? Még mindig rendes fizetést húzhatnék, ha valamelyik szemétnek odafent nem jut az eszébe, hogy mi a fenére való ez az úgynevezett archívum. De eszébe jutott, hogy gyulladjon fel az öregek otthona a feje felett, így aztán megszüntették az archívumot, nekem pedig útilaput kötöttek a talpam alá. Pedig szegény Hill bácsi azt ígérte, hogy életem végéig megélhetek a sok irkafirkából. Mondja csak, fiam, mi a jó abban, ha megtalálja azt az embert, akit keres, mi? Van valami pénz benne? Semmi, mondta Bob, még ezt a telefont is én fizetem. Akkor miért csinálja? Bob, bár nem látta senki, megvonta a vállát. Szeretnék professzor lenni. Professzor, egyetemen, ott, ha lehet. És ahhoz az kell, hogy én megmutassam magának azokat a papírokat? Lehet, hogy az, ha megtudom, hol van a fickó, akit keresek, illetve hol van eltemetve, a hátra maradottak segítenek nekem, hogy felutazhassak Jellofknifeba. Maga Jellofknifeba akar utazni? Ha lehet, nem ajánlom. Kurva hideg van arra, és sok a harapós kutya. Az indiánok meg barátságtalanok. Azért kellene az ismerőseim segítsége. Ha segítenek, lehet, hogy össze tudok gyűjteni egy szekérderék régi történetet, amikből ha könyvet írok, még egy professzorság is kinőhet. Á, derült fel a hang. Ezek szerint, ha megmutatom a papírokat, lehet, hogy hozzásegítek egy reményteljes fiatalembert a professzorrá váláshoz. Talán igen, mondta Bob. Jól van, dörmögte Emer, Rott. Meggyőzött. Miért ne cselekedjek egyszer valami jót is? Igaz, így az életalkonya felé már nem szokás köpönyeget fordítani, de miért is ne? Van a tudománynak angyala, csak múzsája. Az mi? Hát olyasmi, mint az angyal. Előfordulhat, hogy amikor majd ott toporgok a mennyország kapuja előtt, amit természetesen esze ágában sem lesz kinyitni előttem Szent Péternek, egyszer csak oda jön ez az izéfélig angyal, és meggyőzi az öreget, hogy Darrot azért mégsem volt egészen szemét ember, egyszer cselekedett valami jót is, té például az én szakterületemen. Segített egy habókos amerikainak megtalálni egy halott indiánt. Előfordulhat, elő, mondta nagy komolyan Bob, miközben azon töprengett, hogy a pogány világ múzsáinak vajon milyen befolyásuk lehet Szentpéterre. Jól van, mondta a hang, felviktálom magának a címemet írja, írom, mondta Bob, amikor leírta, letette a golyóstollat a telefonasztalkára. Mikor kereshetem fel, Emer, Rott? Soha, Bob megrémült, ezt hogy érti, nyögte, nem ajrézzon, nem táncoltam vissza, csak hogy az archívumot nem a lakásomon őrzöm. Ahhoz talán még a fehérház is kicsi lenne. Csak a biztonság kedvéért diktáltam fel a címemet. Jövő szerdán ráér, mindig ráérek. Jöjjön ide a lakásomhoz. Nyomja meg kétszer a csengőt. Oké, rendben, mondta Bob. Hánykor menjek? Ha lehet, délelőtt. Bár ott sötét lesz, bármikor is jön. Tessék, majd meglátja, Skinley. Ugye nem ijedős, nem jellemző? Nyelt egyet Bob. Akkor jó, mert, ha az, jobb, ha pelenkát is hoz magával. Mielőtt Bob megkérdezhette volna, hogy mitől kellene megijednie, Emer. Rott letette a kagylót. 64. A magas, kékzubbonyos fickó is letette a kis fabódéban. Spencer a szája szélét nyalogatta, miközben a beszélgetést hallgatta. Robinson egykedvűen simogatta a szakáját, Bertie viszont szótlanul maga elé merett. Hát ez van, mondta a magas pasas. Ennyit tehettem önért, uram. Köszönöm, mondta Spencer. A kékzubbonyos felé nyújtotta a kezét. Kérem az 5 kilót, Spencer fülét sértette a követelődző hang, és a pasas maga biztos képe is sértette, és, ha nem, kérdezte élesen, a pasas ráemelte álmos tekintetét. Hogy mondta, uram, úgy, hogy mi lenne akkor, ha nem fizetnék, ha úgy döntenék, hogy egyetlen centet sem fizetek magának. A pasas megvonta a vállát. Maga tudja, uram, mit tenne, ha nem fizetnék, a pasas elmosolyodott. Nem dolgoznék többé magának. Lehet, hogy néhányszor szüksége lehet még rám. Ki ismerheti a jövőt? Vagy szüksége lehet azok közül a vállalkozó szellemű fiúk közül valakire, akiknek ügyes a kezük, és nem jár el a szájuk. Csak hogy azok a fiúk csak olyannak dolgoznak, aki megbízható. Értjük egymást. És, ha most megörném, ugyanez a helyzet. A saját jövőjét cseszné el vele. Spencer sóhajtott, és előhúzta az elkészített borítékot a zsebéből. Csak tréfáltam. Értem én a viccet, uram. Most viszont sietnem kell. Maguk csak maradjanak, ha akarnak. Amikor elmennek, oltsák le a villanyt. Viccentett, nem fogott kezet egyikükkel sem, az ajtóhoz lépett és kisétált rajta. Még hosszú másodpercekig hallgatták nyikorgó lépéseit. 65. Amikor a pasas felszívódott, Robinson felnevetett. Enyém volt az ötlet, főnök. Spencer bólintott. Nem is felejtem el, Eric. Most akkor mi lesz, Jim? Jim Spencer megvakargatta az orrát. Követjük Skinleyt. Hova? Ahova megy. Te, Jim, mit akart ez a Skinley-től a pasastól? Nem hallottad? Egy Glenn Morrison nevű indiánról érdeklődött. Mi a francot akarhat tőle? Tőle már semmit, mert meghalt. Csak a papírjaitól. Gondolod, hogy lehet bennük valami, ami elvezet bennünket a felakasztott indián kincséhez? Spencer bólintott. Ezt gondolom, Eric. És miért, Jim? Azért, mert az indiánt is, akit fellógattak, Morrisonnak hívták. Csak nem Glennek. Ez pedig tudod, mit jelent? Mit, Jim? Hogy Glenn a fia volt. És? Ő tudhatta, hol az apja kincse, a francba, ügyes fiú ez a Skinley gyerek. Még szerencse, hogy nem kaptuk el. Miért, Jim? Mert, ha elkaptuk volna talán belehalt volna, mielőtt bevallhatta volna, amit most megtudtunk. Adjunk hálát az Istennek, hogy még él a fickó. Adjon hálát ő, elvégre ő kapott egy kis haladékot. Jól van, Eric. Jó ötlet volt a telefon. Viszket is rendesen a tenyerem. Tudod, ez mit jelent, Eric? Mit, főnök? Hogy rövidesen pénzt számolgatok benne. Nagy pénzt. Robinson agodalmaskodva simogatta a megaszakállát. Gondolod, hogy megtaláljuk a kincset, Jim? Nem baj, ha nem találjuk meg. Micsoda, majd megtalálja nekünk ez a Skinley gyerek. A fénébe, ő a mi Jinnünk, fiúk, mink. Kapta fel a fejét Bertie Fox is. Tudjátok, mi a Jin? Egyfajta pia. Nemigen szeretem, ezúttal nem pia, hanem a rabszellem. Ledugaszolt palaszban lakik, akkora, mint egy egér, de ha kihúzod az üvegből a dugót, az égig ér. Ez komoly főnök, annyira, mint az indián kísértetek. Jó dolog egy ilyen dzsinn, fiúk. Ha szükséged van valamire, a nagy barom azonnal teljesíti. Amit kívánsz, a tiéd lesz. Ó, a mi dzsinnünk, barátaim, elvezet bennünket a kincshez. És az a fickó tudod, akinek rohad a feje? Nem létezik, Eric. Eric megcsóválta a fejét. Létezik, Jim. Én láttam. És valamennyien láttuk. Az nem lehet, hogy ne létezzen. Béka emberek voltak, fiúk. De kik, Jim? Spencer ismét megvakarta az orrahegyét. Még nem tudom, de rajtuk tartom a szemem. Egy béka embernek nem rohad a feje, Jim. Szerinted ő ölte meg Draft Thurmant? Persze, hogy ő, akkor bennünket is megölhet. Ha hagyjuk, de mi nem hagyjuk. Bízzatok bennem. Bertiennek kedve lett volna azt mondani, hogy Drev és Thurman is bíztak benne, mégis kinyírták őket, de végül is nem mondott semmit. Robinson meghúzogatta a szakállát, aztán Spencerre pislogott. Nem szeretem én ezeket az indiánokat, ím. Biztos vagy te benne, hogy nem egy indián kísértet szórakozik velünk? Egy zombi, akinek a temetőben lenne a helye. Biztos, mondta határozottan Spencer, pedig egyáltalán nem volt biztos benne. 66. Spencer először Dallimorerral találkozott. Dallimore alacsony, vézna kis fickó volt, úgy énekelt, mintha nem is tudna normálisan beszélni. Te vagy Dallimore? Kérdezte Spencer, amikor a pasas bemutatkozott neki. Tényleg az vagy, akinek mondanak? Tényleg? Mondta a pasas. Pap voltál, csak kiugrottal? Nem ugrottam ki, mondta a pasas. Kirúgtak, pedig a Biblia is tele van gyilkossággal. Én csak hármat öltem meg, abban a könyvben megvan olyan, aki sokkal többet. Hogy nem csuktak be, mert őrült vagyok, azt mondják. Ím Spencer beharapta a szája szélét. Tényleg az vagy? Mutass egy normálisát, haver. Például én magam, akkor te vagy csak igazán őrült. Az igazi őrültet arról lehet felismerni, hogy tagadja az őrültségét. Jól van, mit tudsz? A pap felvisított, mintha egy malac farkára léptek volna katona csizmában. Mindent, a markomban tartom őket. Hí, és mivel? A pap hosszú, fekete kabátja alá nyúlt, és egy rövid nyelű ostort húzott elő. Spencer meghökkenve látta, hogy a szíját hegyes szögek verik át. Szekszek hátán, ez a szeretet ostora, mondta büszkén a pap. Ezzel ostoroztam halálra őket. Kiket? Akiket megöltem. Ettől rettegnek igazán. Nincs túl világi lény, aki ne szarná össze magát, ha meglátja a szeretet ostorát. Tudod, honnan való? Honnan? Portugáliából. Az inkvizíció használta. A szeretet ostorával sok száz bűnösből menekítették ki ártatlan lelkét. Hallanátok, hogy visítanak a démonok, ha csak megmutatom nekik. Más? Más nincs. Ez is elég. Amikor a pap elment, Robinson széttárta a karját. Komplett hülye, nem is vitás, csatlakozott hozzá Bertie is. Spencer dühösen a földre köpött. Ti magatok mondtatok, hogy természet fölötti erők forgolódnak körülöttünk. Látom rajtatok, hogy be vagytok csinálva tőlük. Akkor most mit akartok? Itt van egy pap a szeretett korbácsával, és a francba űzi az indián kísérteteket. Bár csak már előbb is velünk lett volna, Spencer és Bertie hallgatott. Nem hittek a kirúgott pap démonok feletti hatalmában. Pedig hinniük kellett volna. 67. Bob már este bement a városba Lincseihez, és nála is aludt. Senormon Teverde úgy tudta, hogy indián barátait látogatja meg. Aztán vigyázz a skalpodra, Bob, vigyorgott rá, amikor elengedte. Nehogy ott hagyd nekik emlékbe, Lincsei kocsijával mentek. Egész napi vezetés állt előttük, ezért Lincsei telepakolta elemózsiával. Van valami terved, Bob? Kérdezte, amikor elindultak. Hát persze, mondta Bob. Megtalálom a papírokat, aztán lent. És azután, az már egyszerű lesz. Nem gondoltál rá, hogy azok, akik szarvasmaszkot raktak a fejükre, figyelhetnek bennünket? Bob megvonta a vállát. Nem az Isten háta mögött vagyunk, Lincsei. Ez itt Kanada. Neked jobban kellene tudnod, mint nekem. Van itt minden sarkon rendőrség, talán még csendőrség is. És, ha elkapnak bennünket? Kik, Lincsei? Honnan a fenéből tudjam? Akik el akarnak kapni. Mit gondolsz, hányan pályázhatnak Morrison kincsére? Mit kellene hát tennem? Lincsei szomorúan megsimogatta Bob haját. Az a baj, drágám, hogy én sem tudom. Rabbi talán segít. Azt mondta, végig kísér bennünket az úton. Gondolatban, mi, sokra megyünk vele. Lincsei csendesen elmosolyodott. Nem biztos, hogy gondolatban, drágám. Egyáltalán nem biztos. Bobot, maga sem tudta, miért. Ezúttal idegesítette Lincsei titokzatosnak tűnő mosolya. Mit jelent az, hogy nem biztos? Magam sem tudom, csak hallottam bizonyos dolgokról. Milyen dolgokról, Lincsei? Lincsei felkapta a fejét. Még soha nem látta ilyen türelmetlennek Bobot. Sok mindent mesélnek az indiánok, Bob, az orvosságos emberekről. Például Emer, Rabbitről is. Mit mesélnek? Lincsei sóhajtott egyet, hogy ha követni akarnak valakit, megtehetik úgy is, hogy az illető ne vegye észre. Láthatatlanná válnak, mi? Kérdezte gúnyosan Bob. Csak számodra válnak láthatatlanná. Ott vannak a közeledben, de te nem látod őket. Eszerint mégiscsak láthatatlanok. Mondom, csak te nem látod őket. Ez nem ugyanaz, azt hiszem, nem. Bob megrántotta a vállát. Nem akart összeveszni Lincseivel, hiszen a lány az egyetlen segítsége. És különben is, kötelezettségei vannak vele szemben. Bár hazulról még nem kapott választ azzal kapcsolatban, hogy mikor viheti bemutatni jövendő feleségét, és az a mesztelen igazság, hogy még Lincsey sem tud róla, de, ami késik, nem múlik. Egyelőre a feladatra kell koncentrálnia. Hogy Lincsey mire koncentrált, nem tudta, csupán annyit vett észre, hogy amint kifutottak a városból, Lincsey egyre szófukarabbá, magába fordulóbbá vált. És, mintha egyre többet tekintgetett volna ki az ablakon. Sőt nem csak hogy kitekintgetett, hanem az ég felé is fordítgatta a fejét. Bob? Igen, olvastad Olson cikkét? Nils Olsonét? Persze, hogy olvastam. Honnan tudsz te róla? Elvégre könyvtáros vagyok, vagy mi a fene? Ez még nem ok rá, csak hogy indiánok is szerepelnek benne. Ez már elég ok, nem? Bob megvonta a vállát. Olson könyvét minden kulturális antropológia iránt érdeklődő egyetemi hallgató olvassa. És mit szólsz hozzá? Bob elmosolyodott. Hát, sok túlzás van benne. Olsont inkább negatív értelemben szoktuk emlegetni, így jár egy tudós, ha elragadja a fantáziája. Olsont elragadta? Finoman szólva is, pedig nem akárki a fickó. Legalább 20 évet töltött sámánok és orvosságos emberek között a világ legkülönbözőbb pontjain. És miért ragadta el? Olvastad a könyvét, nem? Olvastam, csak. Az a helyzet, Lincsey, kezdte a magyarázatot Bob, aki örült neki, hogy Lincsey gondolatai eltávolodtak esetleges üldözőiktől. Olson azt állítja, hogy az orvosságos emberek valóban képesek állatokká változni. Nem csak spirituális értelemben, ahogy a kutatók gondolják, hanem a valóságban is. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, kedvesem, hogy a sámánok valóban képesek lennének medve, farkas vagy madarak alakját ölteni. És hogy csinálják, ezt csak ők maguk tudják, és őrzik is a titkukat keményen. Olsonon kívül még senki nem látott ilyen átváltozást. Ő látott, azt állítja, és te mit gondolsz erről? Bob legyintett egyet, azt, hogy szemenszedett marhaság. Ha igaz lenne, összeomlana a tudomány. Ha nem is az összes, de jó néhány, beleértve a fizikát is. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy én is láttam ilyet, és még sokan mások? Semmi, mondta Bob. Bárki láthat. A lány összehúzta a szemét. Az előbb, mintha azt mondtad volna, hogy nem hiszel Olsonnak. Neki nem is, illetve egészen pontosan úgy áll a helyzet, hogy sok orvosságos ember és sámán kiváló hipnotizőr is. Segédeik teletömik a szemtanúkat narkotikumokkal, stimulánsokkal, aztán kapsz egy adagot a hipnózisból. Ilyen állapotban nem nehéz azt látnod, amit a fickó csak akar. Te már láttál ilyet? Még nem, mondta Bob, de bizonyára látni fogok. Lincsey elhallgatott. Nem hívta fel Bob figyelmét arra a különösen nagy termetű madárra, amely percek óta ott repült előttük, mintha csak az utat mutatta volna. 68. Könnyen megtalálták Emer Danroth házát. Bob a biztonság kedvéért megnézegette még egy kicsit a térképet, aztán arra a megállapításra jutott, hogy valóban ez az az utca, és ez az a ház. Leállította a kocsit és szusszant néhányat. Lincsey oldalról rápislantott, majd megsimogatta a kezét. Izgulsz. Bob azt akarta mondani, hogy dehogy izgul nem az a fajta fickó, aki piti kis ügyektől is idegrohamot kap, de aztán valahogy mégis mást mondott. Hát egy kicsit, vallotta be. Minden rendben lesz, Bob, remélem is. Vett egy mély lélegzetet, mintha vízbe akarna ugrani, aztán kiszállt a kocsiból. A ház zöld repkénnyel befuttatott családi ház volt, piros téglákból, kerítés nélkül. Zöld volt a fű az ajtaja előtt oldalt, egy kis szerszámos kamra piros teteje látszott. Bob biccentett Lincseynek, aztán az ajtóhoz sétált. Mivel két csengő gombot is talált a falon, találomra a felsőt nyomta meg. Még jó szerével el sem halt a csengő hangja, amikor a felső szinten kinyílt egy ablak. Bajuszos, kerek férfi fej bukkant fel a nyílásában. Maguk azok? Bob elmosolyodott. Mi? Várjanak? Intett a férfi, aztán becsukta az ablakot. Bob úgy döntött, hogy nem száll be addig a kocsiba, amíg Emer Roth fel nem bukkan előttük. Maga sem tudta, miért, de a kocsin kívül akarta megvárni. És jól is tette, hogy így döntött. Ha nem így dönt is, ki kellett volna szállnia a kocsiból. Mert, ami ezután következett, alaposan megváltoztatta a terveiket. Azzal kezdődött a dolog, hogy bárki nyílott a ház ajtaja, nem bukkant fel a nyílásában senki. Helyette harsány berregés hallatszott, majd olyan valami ereszkedett le eléjük, feltehetően az előszoba mennyezetéről, mint egy felvonó híd. Mintha a ház lakója árkot ásott volna a küszöb és az előszoba közé, s ezt az árkot egy leereszthető és felhúzható szerkezet segítségével lehetett volna csupán áthidalni. Bob eltátotta a száját. Mi az ördög ez, amikor a felvonó híd leereszkedett, egy kerekesszék bukkant fel az ajtónyílásban. Először úgy tűnt, hogy üres, csak, amikor közelebb ért hozzájuk, vették észre, hogy ül benne valaki. A valaki alig volt nagyobb egy csecsemőnél. Bobot a csillagok háborújának valamelyik figurájára emlékeztette, jól lehet, arra már nem emlékezett, melyikre. A csecsemő testen átlagos nagyságú, bajuszos férfi fejült. A férfi kicsinyke kezében távirányítót tartott, amelyen fekete és piros gombok váltogatták egymást. Bob elhűlve nézte, amint a kisember feléjük gurul, s csak akkor parancsolta le a döbbenetet az arcáról, amikor a kerekesszék már egészen a közelébe ért. A csinos férfi fejjel mosolyodott. Meg van döbbenve, mi? Bob nyelt egy nagyot. Bocsásson meg, kérem, a férfi legyintett. Nincs miért bocsánatot kérnie, nem volt felkészülve a látványra. Ha előre megmondom, hogy nézek ki, bizonyára nem csodálkozott volna, úgyhogy az én hibám. Különben Darrot vagyok, maga meg Skinley, mi? Bob Skinley. Darrot szeme végig siklott Lindsay autóján. Ki ül a kocsijában, a kolléganőm, Lindsay. Erről nem volt szó. Bocsásson meg, de annyira megörültem önnek, hogy elfelejtettem szólni róla. Rosszul tette, de már mindegy. Nem szívesen mutatkozom ifjú hölgyek előtt, nehogy rémálmaik legyenek tőlem. Ugyan már hova gondol, jól van, akkor ezt a kérdést egyszer s mindenkorra le is zárhatjuk, így születtem, azóta ilyen vagyok. Ezért bízták rám az archívum őrzését is. Nem vagyok sem szegény, sem gazdag, meg vagyok. Nincsenek kisebbségi érzéseim sem, bár termetemet tekintve joggal lehetnének. És sértődős sem vagyok, nyugodtan megnézhet magának. Az viszont igaz, hogy nem szívesen érintkezem már senkivel, ezért is havoztam egy kicsit, hogy segítsek-e önnek. Továbbá arra kérem, hogy nem kell tapintatosnak lennie a társaságomban. Semmilyen témát nem kell kerülnie, és szándékosan vidámkodnia sem. Érti, mire gondolok? Azt hiszem, igen, akkor rendben. Itt kell hagyniuk a kocsijukat, az enyémmel megyünk tovább. Keressenek neki egy árnyékos helyet, itt biztonságban lesz. Azért kell az én kocsim, mert a magukéba nem férnék be. Hol a kocsija? Ott a garázsban. Az a piros tetős. Várjanak, azonnal jövök. A kerekesszék, mintha terepjáróvá változott volna, rágördült a fűre és jobbra-balra dülöngélve elindult a garázs felé. Bob kísértést érzett, hogy utána fusson és megakadályozza, ha fel akarna borulni, de még idejében meggondolta magát. Nem biztos, hogy a kisember szívesen venné a szorgoskodását. Oda ballagott a kocsijukhoz, és kinyitotta az ajtót. Pár szóval elmondta Lindsaynek, mi a helyzet, majd maga is beült, és egy árnyékot adó fa alá vitte a kocsit. Szemes arkából látta, hogy, mintha valami megmozdult volna a fán, de nem törődött vele. Talán egy mókus, van erre felé éppen elég. A hatalmas terepjáró éppen akkor állt ki az útra, amikor visszatértek a bejárati betonösvényhez. A kis férfi úgy trónolt a volán mögött, mint a hatalmas munkagépek vezetői szoktak emeletes monstrumaik fülkéjében. Lindsay nem szólt semmit, csak megszorította Bob kezét. Bob visszaszorította. A kisember kocsija nem is autónak tűnt, hanem futurisztikus járműnek, amelynek a megértéséhez évek kellenének. Talán még repülni is képes, gondolta Bob, amint bekukkantott a vezetőfülkébe. Emer, rotott is a kerekesszékében ült, lábánál furcsa formájú pedálok sötét lettek. Amikor a nyitott ajtóban feltűnt a lány feje is, a férfi ismét elmosolyodott. Lindsay, örvendek, Emer, rott. Ó, hívjon csak Dannek, hogy tetszik a kocsim, csodálatos, ezt mondom én is. Képzelje, én terveztem, még az automatikáját is. Mit szólnak hozzá, nem akármilyen? Dicsérte Bob. A kis férfi akkor a visszapillantó tükrében szemügyre vette Lindsay kocsiját. Mi van az autójukon? Bob értetlenül nézett rá. Mi lenne? Valami madár, még nem is láttam ilyet. Bob hátrafordult. Lindsay kocsijának a motorházán valóban egy madár ült. Cirka akkora, mint egy kanadai lúd. Alig ha nem egy lúd, ez nem lúd. Nem igen ismerem a madarakat, sajnos. Nem ártana, ha elhessentené. Ha rácsinál, felmarja a lakkozást. Úgy is visszajön, mondta Bob. Hát ha nem, nem honos itt, mert soha nem láttam még ilyet. Bob jobb a békesség alapon leugrott a kocsi hátulsó üléséről, ahol már elterpeszkedett Lindsay mellett, és a kocsijuk felé lépkedett. Útközben felemelte a kezét, hogy elhessentse a hivatlan jövevényt. Menj már a fenébe, a madár félrefordította a fejét, és, mintha ránevetett volna. Bob kénytelen volt beismerni, hogy akármi is a madár, lúd, vagy nem lúd, csinos darab. Kék volt a nyaka, piros a csőre, csupa zöld meg barna a teste, a lába pedig égővörös. Inkább trópusi madárnak tűnt, mint északinak. Bob agyán át villant a gondolat. Lehet, hogy meglépett valahonnan, és most nem talál haza szegény. A madár ekkor hangtalanul, szép, komótos szárnycsapással fellibbent a levegőbe, tett néhány kört felettük, majd eltűnt a ház mögött. Emer, Rott megcsóválta a fejét. Érdekes, hümmögte. Sosem láttam még ilyet, pedig még madaras könyvem is van. Ha visszajöttünk, utána nézek. Lincsej lehajtotta a fejét, mintha mosolygott volna magában. 69. Emer. Rott nem volt szófukar, így hamarosan megismerhették a kocsit, és vezetésének minden csínyát binyát. 2 évig tartott, amíg engedélyezték a közúti használatát, panaszkodott Emer. Rott. 1000 bizottság próbálta ki, és éppen ez volt a baj. Aki nem gyakorolja vele a vezetést, az nem is tudja irányítani. 2 bizottság falnak ment vele, egy pedig felmászott a fára. És természetesen mindezt az én költségemre. Közben olyan magabiztosan nyomkodta piros és fekete billentyűit a távirányítóján, hogy Bob csodálata egyre csak növekedett. Amíg a kocsiról beszélgettek, kifutottak a városkából. Cirka fél óra után letértek a gyorsforgalmi útról egy keskenyebbre, majd erről egy rossz állapotban lévő hegyi útra váltottak. Az épületek lassan elmaradoztak mögöttük, fél órányi autózás után kint találták magukat a szabad természetben. Biztos, hogy jó felé megyünk? Kérdezte Bob gyanakodva. Nem bízik bennem, mosolygott a kis pasas, de hogy nem bízom, pirult el Bob, csak éppen bárki eltévedhet. Gondolom, nem tegnap járt erre utoljára. Jó 10 éve, biccentett a bajuszos fej. De azért oda találok, legyen nyugodt. Ez meg mi a fene, micsoda, hökkent meg Bob. Figyelje csak, ott azon a sziklán, Bob oda nézett, és a szája szélébe harapott. A madár, amelyet elkergetett Lincsej kocsijáról, ott ült a töredezett szélű út mentén egy kövön, és őket bámulta. Biztos egy nagyobbra érkezett valahonnan, tűnődött az apró férfi. A fenébe is vajon milyen madarak lehetnek? Bobban először fogalmazódott meg a gyanú, hogy talán ez a madár nem ugyanolyan madár, hanem ugyanaz a madár, amelyik Lincsej kocsiján ült. A kocsi éles keréksivítással lekanyarodott egy földútra. Azonnal ott vagyunk. Bob akárhogy is méregette a szemét, nem látott semmit, ami olyan épületre emlékeztette volna, amelyben egész archívumot rejtettek el. Aztán megpillantott néhány gyanús tárgyat. Először is egy pár villanyoszlopot, amelyeket drótok kötöttek össze egymással, de végül is nem vezettek sehova. Talán 10-15 oszlop állhatott egymás mellett rozsdás vezetékeiket tartva. Távolabb horpadt oldalú csilléket látott, mellettük épületromokat. Nem messze egy ugyancsak elpusztult csillepálya szomorú maradványai hevertek a földön. A kocsi megtorpant, a kis pasas a kormányra tette a kezét. Megérkeztünk, mondta. Bob meghökkenve nézett Lincsejre. Mi a fene ez, bánya? Mondta Emer. Rott. Legalábbis az volt az 50-es évekig. Aztán bezárták. Mit bányáztak itt? Fogalmam sincs róla, mondta Emer. Rott. Akárhogy is érdeklődtem utána, nem sikerült kiderítenem. Talán ritka földfémeket. Tudja, akkoriban dühöngött a hidegháború, olyasmit termelhettek ki innen, ami a háborús programokhoz kellett. Aztán magára hagyták, és már nem kell a fenének sem. Bob ekkor már mindent értett. Lent van az archívum, lent. Gyerünk, Emer, Rott. A kocsi ismét meglódult. 5 percnyi autózás után egy lecsupaszított kőfalba vágott vasajtó előtt torpantak meg. Itt is lennénk. Bobnak lett volna néhány kérdése, de Lincsej mint egy csendre hintve megszorította a kezét. Emer, Rott hátradőlt a székében, és Bobra pislogott. Innen már maguknak kell tovább menniük. Annak idején működött a felvonó gyanítom, hogy ma már a nyomai sincsenek meg. Akkor hogy jutunk le? Vas lépcsőn. 410 lépcsőfok vezet le határnákig. 5 perc alatt leérnek, visszafelé már hosszabb lesz az útjuk. Ezzel számoljanak. Bármeddig is keresgélnek, megvárom ide fent magukat. Ha holnap reggelig nem jönnek vissza, riasztom a rendőrséget, amit őszintén szólva nem szívesen tennék. A végén még megkérdeznék, hogy mi a fenét kerestünk ezen a tiltott területen. Tiltott terület? Nem látta a táblákat? Nem én, pedig voltak. Igyekezzenek kérem, már ha mindketten lemennek, és Lincsej kisasszony nem marad itt nekem kellemes társaságnak. Azt hittem, maga is lejön, idegeskedett Bob. Hogy igazodom el odalent? Nyissa fel a csomagtartót. Talál benne mindent, ami a túrájukhoz kell. Lámpát, némi kaját és a tárnák tervrajzát. Sok mászkálásra nem lesz okuk, hiszen az archívum csak egyetlen tárnát tört ki. Azt ajánlom, keressék meg a fickó dossziéját. Többre úgy sem mehetnek ennyi idő alatt. Ahhoz, hogy végignézzék az összes papírt, évek kellenének. Nos, mennek vagy maradnak? A fenébe is már megint itt ez a madár. Láttak már ilyet? Halálra idegesít, hogy nem tudom, micsoda. Próbálják kinyitni az ajtót, ha nem sikerülne, találnak a kocsi hátuljában feszítő vasat, azzal essenek neki. Hátradőlt a székében, és bekapcsolta a rádiót. A madár, mintha a dallam ütemére repkedett volna a fejük felett. Elindultak a bánya bejárata felé. 70. Amint Bob megpillantotta a félig nyitva várakozó vasajtót, letette a földre a feszítő vasat. Erre alig ha lesz szükségünk. A sötétség úgy magába szívta őket, mintha fekete bársonytóba süllyedtek volna. Bob felkattintotta az elemlámpát, és végigvilágított vele a falakon. Örös körül eldobált szemét és számtalan falfirka bizonyította, hogy az elmúlt idők során sokan megfordultak a bánya bejáratánál. Nem kellett soká keresgélniük a lépcsősort. Alig 10 méter megtétele után a járat két felé vált, az egyik út lefele vezetett, igaz, csak enyhén lejtősen, srosdás sínek mutatták, hogy évtizedekkel ezelőtt itt még csillék közlekedtek. Az elágazás másik száránál viszont mélybe süllyedő vas lépcsősor kezdődött. Bob, bár nem szeretett volna egyedül leereszkedni a mélybe, udvariasan megkérdezte Lincseit, hogy nem maradna-e mégiscsak idefent. A lány nem válaszolt, helyette kinyújtotta a karját, és a lépcsőre mutatott. Arcán valamiféle furcsa bizakodás látszott. Nem láttad? Mit? Kérdezte meghökkenve Bob. Ott ment lefelé. Kicsoda, Lincsei, én nem láttam semmit. Ott futott valami. Bob ekkorra gondolt, mégiscsak magával kellett volna hoznia a feszítővasat, amelyet könnyelműen odafent hagyott a bejáratnál. Csak hogy ekkor már cirka 50 lépcsőfoknyira jártak a föld alatt. Mit is kérdeztél az előbb? Kérdezte a lány a vaslépcsőket figyelve. Egyelőre stabilnak látszott, valamennyi vasfok nem kellett attól tartaniuk, hogy széthullik a lábuk alatt. Biztos vagy-e benne, hogy le akarsz jönni velem? Már késő? Nevetett Lincsei. Már lent vagyunk mind a hárman. Hárman? Ó, ezt csak úgy mondtam. Kuncogott Lincsei zavartan. Ebben a pillanatban elfordult a lépcsősor. Bob rávillantotta a lámpáját a kanyarra, majd meglepettem felkiáltott. Ez meg mi a csoda? Láttál valamit? Kérdezte mögötte Lincsei. Nem is tudom. Hümmögött Bob. Mintha egy kis állat futott volna el előlem. Olyasmi farka volt, mint a rókáé. Csak vigyázz és nézz a lábad elé. Bob furcsán kezdte érezni magát. Nem volt kifejezetten klausztrofóbiás alkat, a lépcsősor mégis kezdte megviselni az idegeit. Amikor elindultak, barlangban voltak, a tető legalább 3 méterrel húzódott a fejük felett. Ahogy aztán lefelé ereszkedtek a lépcsőn, a járat kezdett összeszűkülni. A 100. lépcsőfok környékén úgy érezte, hogy egy szemétledobóban jár, amelybe ismeretlen okból lépcsőket telepítettek. Baj van, Bob. Bob megtörölgette a homlokát. Mintha kevesebb lenne itt a levegő. Meg kellett volna kérdeznünk Emer Rotot, hogy van-e elég oxigén odalent. Ha nincs szellőztetés, biztosan magától is elmondta volna. Hát ha ő sem tudja, a 150. lépcsőfok környékén Bob már úgy érezte, hogy ordítania, majd menekülnie kell. Akárhová, csak el ebből a szemétledobóból, már-már oda akart kiáltani Lincseinek, hogy megfordul és felfut a reménytelen magasságba, nem törődve vele, hogy Glenn Morrison holtteste hazakerül-e valaha is, amikor bővülni kezdett körülöttük a folyosó. Az oldalfalak és a tető is hátrébb húzódtak, a lépcsősor pedig ismét elfordult. Azt hiszem, hamarosan megérkezünk, nyögte a lány. Elfáradtál? Fordult hátra némiképpen megkönnyebbülve Bob. Csak a térdem, lihegte Lincsei. Kevesebb lépcsőhöz szokott az utóbbi időben. A lépcsősor elfordult, s ismét sötétséggel találták szembe magukat. Bob ekkor zizzent csak rá, hogy sötétség és sötétség között mekkora lehet a különbség. A levezető szemétledobóban sem volt fény, zseblámpájuk mégis megvilágította a környezetüket. Itt azonban, ahova kerültek, olyan sötét volt, hogy egyszerűen elveszett benne a lámpavilág. A fenébe is, morogta Bob. Ha kialszik a lámpánk, soha nem találunk vissza. Ebben a szempillantásban felcincogott mellettük valami. Olyan hangosan, hogy megdermedtek tőle. Legalábbis Bob. Ilyetében össze-vissza járatta a sötétben a lámpa fényét, míg nem az egy-két lábon ülő állaton állapodott meg. Bob annyira megijedt, hogy majdnem elejtette a lámpát. Aztán akkor átordított, hogy Lincsei nagyot csuklott rémületében. Mi a franc ez? Ordította, és lehajolt, hogy a kezébe kaphasson valamit. Ha mást nem, legalább egy követ, amellyel elűzhetné az állatot. Egy rohadt patkány, egyetlen pillanat alatt eszébe jutott minden rémtörténet, amelyet valaha is patkányokról olvasott. Volt köztük olyan is, amelyben néhány vakmerő lemerészkedett a város alatt húzódó alagútrendszerbe, ahol aztán a patkányok megtámadták őket. Sajnos, még képet is talált a leírás mellett. Éppen azt a pillanatot kapta el a művész, amikor a rágcsálók beleharaptak az áldozataikba. Mit csinálsz, Bob? Keresek valamit és hozzávágom, ez nem patkány. Bob. Bob belátta, hogy a valami valóban nem patkány, inkább mókus, vagy micsoda. Sajnálatos módon, mindez ideig nem foglalkozott az indiánokat körülvevő állatvilággal, pedig a kulturális antropológiát művelőnek ezt sem szabadna elhanyagolnia. El is határozta, hogy ha előfordulna az a hihetetlen dolog, hogy élve szabadul a bányából, bepótolja a mulasztását. Bebizony, akkor mi a fene? Kérdezte az állatkát szemlélve. Be kellett azt is látnia, hogy az állatka csinos darab. Kecses, vékony teste van, értelmes szemei, szimatoló orrocskája. Nem látszik olyannak, aki ok nélkül nekik esik, és beléjük harap. Mókus, mondta a lány, és mi a fenét keres itt? Nagyon meglepődött volna, ha lincsejel mondja neki, amit a mókuskáról sejtett. 71. Jó darabig némán áldogáltak a sötétség mélyén. Mintha valami elvarázsolta volna őket, egyikőjüknek sem akaródzott elindulnia. Innen még látszott az utolsó lépcsőfok, a visszavonulás útja. De ha csak néhány méternyire is eltávolodnak tőle. A mókus is a sötétséget szemlélte. Bob ekkor már biztos volt benne, hogy az állatka kíváncsisága áldozata lett. Annyira rácsodálkozott a ritkán látott teremtményekre, rájuk, hogy lekísérte őket oda, ahonnan már nem volt számára visszaút. Bob elképzelhetetlennek tartotta, hogy a kis állat megtegye a felfelé vezető több száz lépcsőfokot. Az állat makogott, hátrafordult, és rájuk nézett. Mintha viccentett volna, majd beleveszett a sötétségbe. Lincsej, tessék szívem, mit csináljunk? Várjunk egy kicsit. Bob éppen meg akarta kérdezni, hogy mire, amikor a mókus visszatért. Megállt velük szemben, és úgy szimatolt hegyes kisorrával, mintha ki tudja, minek az illatát erezné. Ez visszajött. Vissza. A mókus makogott, meglengette bozontos farkát, és ismét eltűnt a sötétségben. Bob utána világított, de a fénysugarak belevesztek a mindent magába szívó bársonyba. Azt akarja, hogy menjünk utána, mondta tétován a lány. Bob meghökkent. Kicsoda, a mókus. Hogy azt akarja, érzem. Ne nevettest ki magad, Lincsej. Ekkor a mókus másodszor is visszatért. Immár sokkal követelődzőbben. Odafutott Bobhoz, és a nadrágjához dugta az orrát, mintha el akarná kapni a szárát. Bob felkapta a lábát, és táncot járt a fekete mélységben. Tűnj el innen te, húzz el a fenébe, kiáltozta komikusán ugrándozva. Ha odafent csinálja, a föld felszínén, bizonyára nagy örömet okozott volna a produkciója. Itt azonban Lincsejt kivéve nem volt közönsége. A lány pedig hallgatott. A mókus makogott, és ismét kifutott a lámpa fényköréből. A farka azonban bennmaradt. Ránk vár, suttogta Lincsej. Azt akarja, hogy menjünk utána. Hova? Azt nem tudom. A térkép szerint itt ketté kellene válni a hajáratnak. Te látsz valami hasonlót? Nem látok, mondta Lincsej. Bob torkán kellemetlen érzés kúszott fel. Mi van akkor, ha Emer rotát vágta? Becsapta valamiért. Idehozta egy elhagyott bányába, ahol bármi megtörténhet. Mint ahogy már meg is történt. Lincsej, tessék szívem, mi van akkor, ha hív bennünket, szívem? Kérlek, menjünk utána. Mielőtt Bob tiltakozhatott volna, elkezdte maga előtt tolni. Mint ahogy a gyerekek játszanak. Bob megpróbálta belemélyezteni a sarkát a talajba, de az olyan kemény volt, hogy hasztalan próbálkozott így aztán csak tiltakozó szavakra tellett az erejéből. Lincsej, mi a fenét csinálsz? Hagy békén, kérlek, Lincsej, megőrültél? Ekkor újra felbukkant előttük a mókus. Éppen akkor, amikor Bob megállapította, hogy a mennyezet immár láthatatlan magasságban húzódik a fejük felett. Ismét itt van, Lincsej, én, a mókus makogott, és felugrott a levegőbe. Egészen magasra. Bob ilyetten az arca elé kapta a kezét. Csak nem akarja kiválni ez az átkozott a szemét. A mókus azonban mást akart. Ugrott még egyet, az előbbinél is hatalmasabbat, és fent ragadt valahol a sötétség közepén. Akárhogy is várta, nem esett vissza a talajra. Bob felnyögött, és keresni kezdte a lámpafénnyel. Uramisten, mi lesz velük, ha a mókus, vagy micsoda, egyszerre csak repkedni kezd körülöttük. Lehet, hogy nincs is magánál. Álmodik, vagy kómában van. A kómásokról mondják, hogy amíg öntudatlanul fekszenek, egy másik világban járnak, amelyet aztán magukhoz térésük pillanatában elfelejtenek. A mókus fent ült egy fadoboz tetején, és csillogó szemekkel bámult rá. Mintha azt sugározta volna a pillantása, hogy figyelsz, haver. Nézd csak, mit találtam neked. Bob a doboz oldalára villantotta a lámpáját. Kapcsolószekrény, hirdette a kopott, vörös betűkkel felmázolt felirat. Te jó Isten, nyögte Bob. Te jóságos Isten, meg akarta kérdezni a lányt, hogy most aztán mi legyen.